Újabb vincenti források Agostino Casarelli levéltári hagyatékában 1962-1995 címmel a közelmúltban a Metem könyve sorozatában megjelent Pater Somogyi Ádám bencés történész könyve, akit a stúdióban szeretettel köszöntök. Ádám atya, hogyan lehetséges egy ilyen forrás közlése, amikor a vatikáni levéltárban az érintett időszak aktái még nem hozzáférhetőek a kutató munka és egyáltalán a publikáció számára?
Szeretettel köszöntöm a vatikáni rádió hallgatóit. Mint tudják, én most már nem mint vatikáni munkatárs beszélek, én Panahami bencésként jöttem visszakutatni a vatikáni levéltárba. Agostino Casaroli hagyatéka bekerült a vatikáni levéltárakba, korábban nem volt ott. Mivel korábban a pármai állami levéltárba nagyon sok kutató láthatta, publikált belőle, sőt, magyarországi osztpolitikkal kapcsolatosan és Vincenti Viborossal kapcsolatosan is egy Barberini nevű professzor már 2008-ban egy vaskos kötetet adott ki, ezért itt a Vatikánban is az előjárók úgy gondolták helyesnek, hogy ez így fair, tudományosan, hogy ha már egyszer látták mások, akkor most is láthatják. Ilyen értelemben az Agostino Casarolinak a levéltári forrásai, amely külön font, és nem a titkos levéltárban, hanem az államtitkárságnak a történeti levéltárában, annak az olvasójában lehet tanulmányozni, rendelkezésre áll a kutatók számára. Bárki bemehet, aki engedélyt kap arra, megfelelő módon kéri, engedélyt kap rá, felkészült, tud olaszul, és akkor délelőttönként van nyitva ez a levéltári olvasó, ott ezt tanulmányozhatja.
Mi jelent meg ebből?
Több alapvető munka jelent meg. Ami számunkra érdekes, az a Barberini professzori, ő Perugiai Egyetemen tanít egyházjogot, hogy nem, mivel közel került ezekhez a forrásokhoz a pármai állami levéltárban, megengedték neki, hogy ezeket kigépeltesse. Egy alapvető forrásgyűjteményt publikált még, egy sorozat részeként, mostan vatikáni Casaroli szakértőnek számít az olasz tudományos életben. Országonként lebontva, tehát Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Jugoszlávia, Bulgária hozza azokat a forrásokat, amiket ő a köztörténet szempontjából, a vatikáni keleti politika szempontjából fontosnak talál, és ezek között elég sok olyan forrás is van, amely Vincenti Viborosra vonatkozik, mert Agostino Casaroli 63-ban, aztán 64-ben, még 65-ben is többször meglátogatta Vincenti Viborost az amerikai követségi forráson, így az ő beszámolói, amelyek tehát nagy részt már megjelentek, kisebb rész pedig, ami még nem jelent meg, itt jelent meg, források arra vonatkozva, hogy Vincenti Viboros miről hogyan gondolkodott azokban az években. Hasonlóképpen egy alapvető és számunkra fontos, de olasz nyelvű publikáció, egy Lavopa nevezetű pályakezdő fiatal történésznek a munkája, amely a Casaroli Fond keleti országokra vonatkozó dokumentumai alapján, nem pusztán a Barberini szövegkönyv, hanem a összes vonatkozó dokumentum alapján, amit ő látott, megírja a vatikáni keleti politika történetét, amely azonban módszertanilag az én véleményem szerint és más szakmai vélemények szerint is nem ért el a célját, mert Casaroli levéltárában, hangsúlyozom, tehát a magánlevéltárában, amely az ő apartmanjában volt, amikor meghalt, tehát amit ő hazavitt, hogy úgy mondjam, a hivatalból, csak azok a dokumentumok vannak meg, amiket ő elfelejtett visszavinni, vagy még magánál tartott, hogy még dolgozni kell rajta. Ugyanis a vatikáni előjárók azok nem csak a hivatalban dolgoznak, hanem otthon is este. És addig, amíg ő neki nem volt azonos a hivatali helyisége, szobája, irodája a lakásával, addig ez bővebb forrást eredményez az ő saját levéltárát illetően. Akkor viszont, amikor már Viboros államtitkár lesz, a saját levéltára is ott van bent, ahol ő lakik. Ennek következtében már más elvek alapján kell megítélni azt, hogy milyen források vannak. Később aztán kiköltözött a Viboros államtitkári apartmanból, és akkor a később a nyugdíjas éveiben miket tartott az ő levéltárában.
Tehát akkor a most hozzáférhető levéltári anyag valójában a Casaroli Viboros otthoni magánkönyvtárában lévő dokumentum egésze.
Igen, ilyen módon került ki Vatikánból, mert az unokahúga volt az örökös, Orietta Casaroli, és ő mint egy magángyűjteményt elhelyezte pármai levéltárba, mint egy letéteményt, és engedélyezte kutatást.
És ha már egyszer visszakerült a Vatikánba, akkor a kollegialitás meg a demokratikus elvet követve mások számára is kutathatóvá teszik.
Vagy úgy mondanám, hogy a tudományos tisztesség elvét követve.
Igen.
Tehát nem lehet visszatitkosítani azt, ami már egyszer tizenvalahány éven át tanulmányozható volt, konzultálható.
Jól lehet, a többi irat még vár arra, hogy egyszer majd hozzáférhetővé legyen.
Igen, ami azt jelenti, hogy ezek veszélyesek, ebbe az irányba menni veszélyes, mert ezek csak egy részét hozzák azoknak a forrásoknak, amelynek az összességét kell majd egyszer megvizsgálni, mert abból tudunk következtetéseket levonni, amelyek helytállóak. Ebből esetleg nem. Tehát visszatérve a Lavopa könyvére, ő elsietve a vatikáni keleti politika történetek a megírását, ez még magyarul nem jelent meg, nem is remélem, hogy nem is fog megjelenni, mert annyira nem jó, de alapvető műnek számít itt ebben a témában, ugyanis szelektív.
Igen.
Szelektív. Márpedig a történelem tudományossága a teljességre törekszik. Na most akkor viszont fölmerül a kérdés, hogy ez a kis kiadvány, ami itt most megjelent a Metemnél, most zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy ez a Metem könyvek 88. kötete, és a Metem könyvek azok itt indultak el a Vatikáni Rádióba 1991-ben, amikor Szabó Ferenc atya megjelentette a Pázmány monográfiát, és az ő javaslatára indult be az, hogy van ilyen, hogy Metem könyvek. Azóta Metem könyvek egyes, azóta már újra ki is kellett adni, mert nagy siker volt szakmai körökben.
Tehát akkor ez a mostani 88. Metem kiadvány, ez vajon nem egyoldalú?
Igen. Igen, egyoldalú, mert egy egyoldalú bázis alapján válogatott, ugyanakkor minden egyoldalúsága mellett itt források vannak, amelyek léteznek, amelyeket más is megnézhet, ellenőrizhető, ebben a könyvben elolvashatók olaszul és elolvashatók magyarul is.
Milyen időszakból és milyen témákat ölel fel a megjelen forrásanyag?
Hát ugye 62-vel indul, 62, hát a második vatikáni zsinat első ülésszaka, az a 23. János pápának lehetőséget adott arra, hogy találkozzon a kelet-európai, akkor így neveztük, kelet-európai országok, tehát a szocialista országok püspöki küldöttségeivel, mondanám püspöki karaival, de hát Magyarországon nem engedtek ki minden püspököt, Lengyelországban igen. Tehát ezzel kapcsolatosan volt egy kapcsolatfelvétel, és a kazaroli iratok között itt hát egy fontos belső dokumentumot lehet olvasni. Ezt már a Barberini publikálta olaszul, ezért olaszul ebbe a kötetbe újra nem kellett hozni, csak a magyar fordítását, mert magyarul ez még nem jelent meg névén, hogy itt a Mincetti téma az nem központi. Tehát a korábbi irodalomban ez nem jelent meg. Aztán utána van például egy most itt magyarra fordított forrás, ami szintén már olaszul megjelent a Barberinibe, az amerikai követségi ügyvivőnek az emlékeztetője, ez az amerikaiak használatára készült valamikor, de egy példát megkapott Agostino Cazaroli is a látogatása alkalmában. Az első látogatása, amely nagyon fontos volt 1963. május 8-án Mincenti Bíborosnál az amerikai követségen, arról készült egy hosszabb jelentés, amely idáig nem jelent meg magyarul, és nem jelent meg olaszul sem, tehát nem jelent meg a Barberini kötetben sem. Ennek következtében ez a két nappal később készült első jelentés, amit Cazaroli, akkor még nem Bíboros, hanem Monsignor Cazaroli küldött az ő hivatali főnökének, Csikonyáni Bíboros államtitkárnak, az alapvető fontosságú. Ugyanígy Cazarolinak van egy följegyzése 64. március 4-én kelt, amelyben leírja azt a főnökei számára, hogy következő budapesti útja alkalmából mi is a teendők. Ilyen értelemben nem is csak a Mincentire, hanem a keleti politikára is forrás. Aztán van három részletező hivatali följegyzése, mert ő többször is találkozott március hónapban Mincenti Bíborossal, és ezzel kapcsolatosan van egy olyan, ami a Mincenti Bíborossal foglalkozik, van egy olyan, ami a békepapokról, és van egy olyan, amely Svoly Lajos székesfehérvári megyés püspökről. Érdekes módon Svoly Lajos kemény vonalasságát a pártállam küldöttsége kifogásolta, és a Cazaroli arra tesz javaslatot, hogy kérjék meg a Svoytól, hogy legyen kicsit hát flexibilis, kicsit hajlékony, hát fogadja a realitásokat. Ebbe az irányba mentek a tárgyalások, és itt meg is van, jelezve van, hogy hol található meg az a fogalmazvány, amelyet aztán a Svoynak elküldtek. Eredeti példány bizonyára Fehérváron van, és a kollégák már ismerik. 64. április 6-án kelt egy nagyon fontos beszámoló. Cazaroli kíséretében volt egy viszonylag fiatal uditóre, ügyhallgató Luigi Bongianino. Ő beszámol a Mindszenty bíborossal folytatott megbeszélésekről, ez oldalakon át hosszan, részletesen beszámol arról, hogy hogyan találták Mindszenty bíborost, neki miről mi volt a véleménye. Bongianinóról annyit, hogy a történészek számára egy enigma az ő pályafutása, mert elég hamar kikerült a vatikáni központi szolgálatból, és Piemontban, az ő hazájában püspök lett. Állítólag ő neki eltérő volt a véleménye a vatikáni keleti politikáról, és ennek következtében a főnökei gondolták, hogy bizony jobb, hogyha ő hazamegy Piemontba püspöknek. A 6. számú dokumentum az egy bizalmas promemória magyar tárgyalófélnek, az apostoli szentszék és a magyar kormány képviselői között 71 májusában tartott megbeszélés és álláspontjáról. Itt arról van szó, hogy elindul az a folyamat, amelynek a részeként 71. szeptember 28-án Mindszenty bíboros elhagyja az amerikai követséget, és ezt kell előkészíteni. Ebben az ügyben Giovanni Kéli az, aki tárgyal, és az ő kísérője Gabriele Montalvo. Erről több dokumentum is szól, és ez volt az a fontos momentum, amely azért volt fontos a Kélinek is, hát, és a Kazaroli akkor már itt Rómában az ő előjárója volt, tehát Kazarolinak is, mert addig, amíg nem tudtak előre lépni a Mindszenty ügyel, addig nem lehetett foglalkozni az esedékes püspöki kinevezésekkel, amely így módon egy évvel később lehetett csak egy tárgyalási téma. Itt egészen gyakorlati kérdések vannak még, hogy milyen útlevelet kapjon a bíboros úr, ha kihozzák, ki utazik Budapest, hogy elhozza őt, milyen módon utazzon, hol szálljon meg Bécsben, a Pázmáneumban, mikor adjanak ki egy közleményt, illetve mikor jöhet a bíboros Rómába, hogy találkozik a Szentatyával. Ezeket a kérdéseket a Kéli főnökeinek fölírta azért, hogy időbe végig gondoljanak minden részletet. Tehát itt látszik az, hogy milyen nagy gondossággal készítette elő az apostoli szentszék, így a Kazaroli hivatala, és annak a munkatársa Giovanni Kéli Monsignore, később majd bíboros lesz, a Mindszenty kiutazását.
Köszönöm a munkát, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.